reggeli gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Betlen Anna, közgazdász, nőjogi szakértő, a Patent korábbi munkatársa a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljött.
Nagyon köszönöm a meghívást.
És már beszélgettünk azokról az adatokról, amik alapján 5 év alatt megduplázódott a kapcsolati erőszak áldozatainak száma, és a szexuális bűncselekmények is gyakoribbak lettek. Arra jutottunk, amikor Szabkó Zitával erről beszélgettünk, hogy igazán nem tudjuk, hogy ennek mi az oka, hogy ez azt jelenti, hogy a rendőrség ügyesebb, vagy a nők gyakrabban, többségében nők, mint áldozatok gyakrabban jelentik az ilyen történeteket, vagy arról van szó, hogy a látencia nem felfedezett esetek száma az ugyanakkor átnőtt, tehát hogy borzalmas a helyzet. A kérdés nulladikként tényleg az, hogy vannak-e egyáltalán pontos, friss adatok rendelkezésre állnak-e arról, hogy legalább egy nagyjából tudjuk mondani arról, hogy mi lehet a mondjuk a családon belüli erőszak helyzet Magyarországon.
Hát az én tudomásom szerint nincsenek friss adatok, olyan friss adatok, amelyekből erre a kérdésre rendesen válaszolni lehetne. Ugye az Átlátszó által és a többi sajtótermék által bemutatott, hogy hívják, enyüps, tehát rendőrségi és ügyészségi adatgyűjtés azokról az esetekről szól, amelyeket ekként, tehát ők úgy hívják, hogy kapcsolati erőszak, mi úgy hívjuk párkapcsolati erőszak, kettő között kicsi, de lényeges a különbség. Tehát ez amit általánosan családon belüli erőszaknak is nevezünk, ennek az esetei megjelennek a rendőrség előtt, és mondjuk elindul egy büntető eljárás, legalább nyilván tartják ezen a címen az esetet. Azt már nem tudjuk, hogy hányat gyanúsítottak meg belőle. Azt tudjuk, hogy hányat adtak át, hányból lett vádemelés, azt hiszem nagyon kevés, talán 30%-ot mond az Átlátszó által nyilvánosságra hozott adat. Azonban az, hogy valójában hány ilyen erőszak eset van, azt ebből nem tudjuk meg, hiszen már a kérdésben is benne volt, hogy hányan mernek, tudnak elmenni a rendőrségre, hányat nem hajt el, ha már elmentek, hányat nem hajt el a rendőrség, hogy ez nem olyan tessék hazamenni. Ezt nem tudjuk, tehát hogy a kettő közötti különbségről van egy 11 évvel ezelőtti, 12 évvel ezelőtti adatunk. Az alapjogi ügynökség, az Európai Unió alapjogi ügynöksége készített egy európai felmérést erről a kérdésről, megkérdezés alapon, tehát több tízezer nőt kérdeztek meg Európa szerte, ezenből Magyarországon is nagyon sokat, és erről ebből lehet a népszámlás adataival becsülni, hogy hány embert, hány nőt ér ilyen típusú erőszak. Ezt az adatot, amit ide elhoztam, ezt az összefoglalót, a NANE Egyesület két munkatársa, Virt Judit és Winkler Zsuzsanna állította össze 15-ben, tehát majdnem 10 évvel ezelőtt. Maga a felmérés, tehát az alapjogi ügynökség felmérése 2014-ben készült, tehát 10 évvel ezelőtt egy reprezentatív felmérés volt, és a népszámlálás pedig a 2011-es magyarországi adatokkal számol. Ennek alapján azt lehetett mondani akkor 10 évvel ezelőtt, és most csak a párkapcsolati erőszakra egy 24 oldalas papírt hoztam el, amit ők készítettek, és ebből csak néhány adatot fogok felolvasni. Két fontos szám van, hogy a sérteteket vagy áldozatokat életükben érte-e fizikai és vagy szexuális esetleg lelki erőszak, illetve az utolsó 12 hónapban érte ilyen a párkapcsolatukban, vagy azon kívüli elkövető részéről. Ez szerint az adat szerint 2011-es népszámlálási adatok alapján 2012-re a 2 millió körüli nőt ért addig élete során lelki erőszak, súlyos lelki erőszakról van szó, majdnem 800 ezeret fizikai erőszak partner részéről, és majdnem 300 ezeret szexuális erőszak partner részéről. Folytathatnám, de még érdekesebb az, hogy az elmúlt 12 hónapban hányat ért ilyen erőszak, tehát a 10 évvel ezelőtti adatok alapján. Ez azért fontos kérdés, mert ez a szám mutatja meg, hogy hányan vannak, akik most ellátásra szorulnának. Tehát akit az elmúlt év során fizikai, vagy lelki, vagy súlyos lelki, vagy szexuális erőszak ért, azoknak ellátásra volna szükségük. Azt mondja, hogy majdnem 200 ezer, akit fizikai erőszak, és 75 ezer, akit szexuális erőszak ért partner részéről. Tehát ezt körülbelül 300 ezer, majdnem 300, 280 ezer. De nem lehet összeadni, tehát akkor maradjunk annyiba, hogy 200 valahány ezer olyan nő van 10 évvel ezelőtt, akinek ellátásra lett volna szüksége. Ezek a felnőtt nők, és ezen kívül vannak még a fiatalok, tehát a 18 év alattiak, ezekről is vannak itt számok, de nem akarom halálra untatni magukat, csak azt akarom mondani, hogy 100 ezeres nagyságrend, amit reprezentatív kutatással ki lehet mutatni, akik ellátásra szorulnak. És akkor itt majd lesznek olyan adatok is, hogy ezek közül hányan fordultak a rendőrséghez. És itt ilyen, hogy 429, 269 fő, és ilyesmi. Tehát töredéke az a sértetteknek, akik eljut a rendőrséghez. Nem mondom azt, hogy ennyien fordulnak, nagyon sokukat elhajtanak, vagy nem lesz belőle semmilyen eljárás. Fölveszik az adatot, de aztán nem indul semmi. Nagyon sok van, de még ennél is több van, aki nem is fordul a rendőrséghez, és nem kér segítséget.
Ezekkel a számokkal hogy állunk európai viszonylatban?
Hát vagy most kerülen... erre nem hoztam adatot. Erre, ezt akkor... most így fejből nem tudom, tapasztalati szinten tudok beszélni róla, szintén néhány évvel ezelőtti emlék. Tehát amikor magyar sértetteket figyeltünk, vagy kísértünk, vagy segítettünk külföldi eljárásban, vagy amikor minket meghívtak, és ott bemutatták nekünk, hogy mondjuk Hollandiában, meg más európai országokban milyen eljárások vannak, meg hogy kezelik ezeket a kérdéseket, vagy Angliában akár, az volt a benyomásunk, hogy sokkal könnyebb a rendőrséghez eljutni, csak egy példát mondjak. Nem csak a rendőrséghez, hanem egyáltalán az eljárást megindítani. Most mondok egy példát, az egyik magyar ügyfelünk, aki kikerült Angliába, ki menekült Angliába, és onnantól kezdve ott látták el, az ezelőtt 8 évvel, vagy 9 évvel, van egy limit, hogy mennyi ideig az állam fizeti a jogi költségeit, az ügyvédet, nem tudom én. Most nem emlékszem, de egy komoly limit. Ameddig az ügyvédet, meg az ilyen költségeit, peres költségeit az állam fizeti. Tehát szó nincs arról, hogy neki kéne ügyvédet fogadnia és fizetnie ahhoz, hogy egyáltalán el tudjon indulni egy büntető eljárásban.
Most arra gondol, hogy Magyarországon nagyon sok embernek tulajdonképpen lehetősége sem nagyon van arra, hogy mondjuk egyedül eljusson egy ilyen párkapcsolati erőszak ügyel a bíróságig,
és most még... A rendőrség. Maradjunk a rendőrség. Oda is nehéz. Tehát nekünk a legjobb partnereink a rendőrség. Az se tökéletes, messze nem tökéletes, de a többi partnerünk még kevésbé elkötelezett ebben az ügyben, vagy felkészített, inkább azt hiszem, hogy a felkészítéssel van a baj. A rendőrségen nagyon gyakran előfordul, hogy egyszerűen elküldik. Váratják órákig, ha személyesen megy be. Nem tudják, egyébként nem tudják a nők, hogy e-mailben, e-papíron, telefonon, mindenféle más módon is lehet feljelentést tenni. Sokan azt gondolják, hogy be kell személyesen menni, és ők azért nagyon meg vannak szivatva, amikor bemennek a rendőrségre. Hát mondom, tényleg ők is túlterheltek, tehát az is benne van, hogy nem szándékosan, tehát tényleg én is kísértem már ügyfelet, és ültem ott 5 órát a váróteremben, szóval rettenetes tud lenni, és olyan is volt, hogy én visszamentem ügyféllel a rendőrségre, és átírattam a jegyzőkönyvet, mert amit az ügyféltől fölvettek, az nem fedezte a történetet. Tehát úgy írják le az ügyfél által elmondott jegyzőkönyvet, hogy abból ne derüljön ki, hogy mekkora a baj.
A legutóbbi időben, amire nagyon felhívta a figyelmet erre a problémára, az a Tamási eset, ahol ugye kiengedték börtönből az apát vagy férjet, aki pont azért volt ott a börtönben, mert terrorizálta a feleségét. A feleség távoltartási végzést akart kérni, azt a Tamási járásbíróság megtagadta, és aztán kiszabadult és tényleg megölte a feleségét. Ez nagyon-nagyon súlyos rendszerhibákra világít rá, illetve még az is, arra is rávilágít, hogyha ilyen esetek történnek, és ezek nyilvánosságra is kerülnek, azért ez elriaszthat embereket, hogy segítségért forduljanak, nem? Tehát, hogy a nők azt látják, hogy
De nem, nem kell megölni ahhoz az áldozatot, hogy a nők letegyenek arról, hogy segítséget kérjenek. Tényleg nagyon nehéz keresztül jutni ezen a szűrőn, amit a hatóság az egyszerű áldozat elé állít. Nagyon nehéz rajta keresztül jutni, és még azt is szeretném hozzáfűzni, hogy nem egyformán nehéz férfinak és nőnek. Persze nincs statisztika, nem tudom bizonyítani ilyen adatokkal, de az ügyfeleink beszámolói alapján azt lehet látni, hogy ha egy nő fordul a rendőrséghez, elég súlyos dolgokat tud kapni. Tehát egyrészt nagyon megalázó, főleg ha szexuális természetű erőszakról van szó, akkor nagyon durva megalázásban tud része lenni egyeseknek. Nyilván, tehát nem akarom azt mondani, hogy a rendőrség ilyen, csak előfordul. És elég egy-két ilyen eset ahhoz, hogy ez nagyon súlyos hatással legyen az áldozatokra, a bátorságukra.
Ez mondjuk más országokban máshogy van? Tehát vannak olyan típusú protokollok, amiket a rendőrségnek ilyen esetekben mindig 100%-ig követnie kell? Mert nekem Magyarországon amilyen ilyen típusú történeteket hallok, az a tapasztalat, hogy a szerencsém múlik. Tehát tényleg azon, igen, hogy Kovács ezredes vagy tótörmester van ott, és tótörmester tisztességesen végigcsinálja. Igen. Kovács ezredest meg nem érdekli.
Így van, és nekem is vannak nagyon jó tapasztalataim a rendőrséggel, és nagyon rosszak. Tehát már eleve az, hogyha én ott vagyok, tehát egy kísérő, egy segítő ott van, és beengedik, akkor az már jobb. Tehát nem mernek, vagy nem tudnak olyan lekezelően bánni az áldozattal, mint hogyha egyedül van, de tehát az mindenképp mindenkinek tudom ajánlani, hogy lehetőleg egy segítővel menjen, ha már személyesen megy, de a legjobb, ha megírja és beküldi. Arra muszáj válaszolni, nem lehet el úgy csinálni, mintha nem lenne. Másrésztről viszont nincs ilyen protokoll. Nincs ilyen állandó protokoll. Egyrészt nem szerepel se a rendőrök, se a tanárok, se az orvosok, se a pszichológusok, se a jogászok képzésében módszeresen, rendszeresen, kötelező anyagban, több éven keresztül ez az egész probléma. Úgy kezelik a nők és gyermekek elleni erőszakot, mint valami kivételt, mint valami, hát megesik, de pszichológia, meg narcisztikus személyiségzavar, meg ez most az utóbbi években a divatos meghatározása ennek a dolognak, ami ugye arra jó, hogy a társadalmi jellegét elvonjuk, tehát úgy csináljunk, mintha nem egy társadalmi problémával, hanem egyéni szocpol problémával állnánk szembe, valaki bolond, hát Istenem, mi van ilyen. De nem erről van szó, ezt az egész ügyet, mint társadalmi problémát nem tanítják azokban a szakmákban rendszeresen, tehát van ilyen kurzus, meg lehet ilyen órára járni, meg el lehet olvasni, meg lehet belőle szakdolgozatot írni, nem azt mondom, hogy nem lehet, csak ezt kéne mindenkinek, aki majd orvos lesz, pszichológus lesz, rendőr lesz, jogász lesz, stb., szociális munkás pláne, ezeknek mindenkinek tanítani kéne, hogy ez van, miről lehet fölismerni, mi az oka, mi az eljárás vele szemben, hogyan kell ezt kezelni gyereknél, felnőttnél, férfinál, nőnél. Tehát, hogy ezeket bele kéne vinni a szakmai köztudatokba, hogy, és végül protokollokat kéne gyártani arra nézve, hogy ez a szakma így bánik vele, ilyen esetben, olyan esetben, stb.
És amit még szoktak mondani, hogy a jogszabályi környezet sem kedvez, mert nincs neme a kapcsolati erőszaknak, miközben azért 90%-ban, vagy nagyon-nagyon magas százalékban, most nem akarok
ugye
hülyeséget, nagyon magas százalékban ők az érintettek, hogy azért ez is segítene, nem? Hogyha...
Persze. Tehát itt az is a probléma része, hogy nem ismerjük el, hogy ez egy olyan társadalmi probléma, amely a nőket érinti, és a férfiak követik el nagy részt. Egyébként nők is elkövetik, férfiak kevésbé sérülnek, kivéve a fiúgyermekek, mert azok nagyon, de felnőtt férfiak kevésbé sérülnek, bár előfordul, de sokkal kevésbé, és az elkövetők között nagyon nagy arányban vannak a férfiak, tehát ilyen elsőprően nagy arányban, de a segítők között már sokan vannak a nők, nem nagyon, de előfordulnak, gondoljunk a madám fogalmára, ami ugye a nők elleni erőszak alapesete a prostitúció, és ott azért vannak olyan nőfigurák, akik fontos működtetői a rendszernek, amely nőket zsákmányol ki.
Amikor arról beszélt az előbb, hogy van több százezer ember most is valószínűleg Igen. az országban, és ha hiszünk a statisztikáknak, amiket látunk meg arról, amit mondjuk a járvány idején hallani lehetett, ugye ez a szám, ez alig, hanem magasabb lett, mint a korábbi években volt. Nekik milyen típusú segítségre van szükségük, és mondjuk itt azért mekkora differencia van abban, hogy kivel mi történik? Nyilván persze egy verbális bántalmazás is lehet borzasztó és elviselhetetlen, meg egy fizikai, meg pláne, de hát azért azt is gondolja az ember, hogy itt nyilván van, akit ma ki kéne menekíteni, abból, ahol él, valakinek meg lehet, hogy valami fajta olyan segítség kéne, hogy hogyan tudja ő azt a kapcsolatot máshogyan működtetni. Szóval nagy különbség lehet abban is, hogy kinek mire van szüksége, pláne gyereke van, stb.
Először is örülök, hogy a járványt előhozta, mert igen, a járvány az nagyon megnövelhette a párkapcsolati, általában családon belül erőszak esetek előfordulását, és ez nagyon jó, hogy előjött, és például ennek a növekedésnek, amit most az Enyüpstől ki lehetett mutatni, ez lett az egyik oka. A másik oka az, hogy többen fordultak, az egy jó hír. Tehát, hogyha azért van több 5 év alatt, mint 5 évvel vagy 4 évvel ezelőtt, mert többen mernek a rendőrséghez fordulni, az egy jó hír. Ha csak azért, mert a járvány idején rosszabb volt a nők és a gyerekek helyzete, akkor az egy rossz hír. Nem tudom. Minden esetre igen, tehát én azt gondolom, hogy az érzelmi, szexuális, fizikai gazdasági, ezt ne felejtsük el, az is van, és az nagyon, én szerintem egyre növekvő szerepet játszik ebben az egész konglomerátumban. Tehát ezeknek az erőszakfajtáknak a sértettjei nagyon különböző segítségre szorulnak, és ezek közül egy kis rész az, akit el kell menekíteni. Még így is nagyon-nagyon kevés a hely, ahova el lehet őket menekíteni, és azok a helyek, ahova el lehet őket menekíteni, azok is nagyon rosszul vannak felkészítve erre sok okból. Az egyik alapvető ok, ami tulajdonképpen a 25 éves történet legalább, tehát 97 óta létezik a gyermekvédelmi törvény, ami egyébként egy nagyon hasznos törvény, és nagyon sok szuper rész van benne, amit használunk, és nagyszerű. Ez a gyermekvédelmi törvény hozta be a családok átmeneti otthona intézményét, ami eredetileg arra való, a gyermekvédelmi törvénynek abból a alapvető eszméjéből indul ki, hogy anyagi okból gyereket ne lehessen kiemelni a családból. Tehát ha például elviszi az árvíz a család házát, akkor emiatt ne kerüljön a gyerek intézetbe. Vagy az adósság viszi el a családnak a lakását, akkor emiatt ne kerüljön a gyerek intézetbe, hanem akkor őket el lehessen együtt a családot helyezni családok átmeneti otthonában, ahol mondjuk 1 évig, 1,5 évig el vannak, kigondozzák őket adósságkezelésre, megtanítják őket, stb., és utána pedig elindulhatnak újra az életben. Ez erre jött létre a családok átmeneti otthona, ehelyett nagy részt a svájci frankadósságok elszaporodásáig, tehát körülbelül a 2010-ig, vagy valahogy eddig, bántalmazott nők voltak ott gyerekekkel. De a protokoll nem arról szól, hogy mit csinálunk egy traumatizált családdal, hanem a protokoll arról szólt, hogy mit csinálunk egy hajléktalanná vált családdal, ahol férfi, nő, gyerekek, stb. Kutya. Az azért nem. Szóval ilyenek vannak, és egyszerűen nem voltak erre fölkészülve, tömegével fordult elő, hogy beengedték az apát láthatásra a családok átmeneti otthonába, ahova előle menekültek el, illegalitásban tartva a tartózkodási helyüket, mert az apukának joga van láthatni a gyereket, és volt olyan, hogy megölte az asszonyt, vagy elrabolta a gyereket, vannak ilyen történetek, még a régi időkből. Egyáltalán nem értették, hogy mire való hát ez a nők számára, de nem a nők számára létesültek ezek a menedékhelyek, hanem a családok számára, és ez egy teljesen más szemlélet. Ma van egy csomó olyan intézmény, amely ezt tudja és jól viselkedik, de van egy csomó, amelyik nem tudja. Tehát nekem tavaly vagy tavaly előtt is voltak olyan klienseim, akihez beengedték az apukát látogatni a gyereket, mert hogy láthatásra joga van. Tehát, hogy nem történt semmi komolyabb, csak az asszony félt, a gyerek félt. Szóval, hogy ez alap, hogy nem engedjük be. ide menekültek, ő előle menekültek. Lehet, hogy a családok átmeneti otthona vezetője nem tud igazságot tenni, hogy kinek van igaza, de akkor is befogadta, ide menekült, hát akkor föltételeznie kell, hogy igazat mond, vagy legalább fél, és legalább ezt higgyük el, hogy fél. Tehát ezekről semmit szerintem nem tanulnak, vagy legalábbis nagyon keveset, és nincs egységes protokoll. És azt szeretném mondani, hogy más törvény nem foglalkozik ilyen menedékhelyekkel, tehát a gyerekvédelmi törvény foglalkozik ezzel, vagyis a felnőtt nők számára, a felnőtt áldozatok számára nincs ilyen törvény által biztosított fogadóhely, ahova menekülőt befogadnánk. De ez egy kisebbség, akinek menekülni kell. A többség az, akinek szociális, jogi és egyéb ellátásra volna szüksége, főleg jogira egyébként, meg gyermekvédelmire.
Pontosan erre akartam rákérdezni, hogy egy menekülő nő, akár egyedül, akár gyerekkel, akkor ezek szerint nem nagyon tud olyan helyre menni, ahol szakszerű ellátást kap, vagy tud csak nagyon korlátozott számban, vagy milyen lehetőség?
Nagyon sok rendes ember van ebben a szakmában, akik önként és szorgalmasan olvasnak, tanulnak és konferenciákra járnak. Ha sikerül őket kifogni, akkor szuper. Csak az a probléma, hogy ez nem rendszer szintű. Tehát, hogy őket nem erre tanították az egyetemen, a főiskolán, vagy nem tudom mit végeztek, hogy pontosan mi az eljárás, nincs leírt protokollja annak, hogy hogyan kell befogadni, mi az, hogy kigondozás, milyen szükségleteket kell kielégíteni, stb. Stb. Hát most például, amikor ez egy kicsit más, de tényleg csak egy picikét más téma, ugye a gyermekvédelmi intézményrendszernek arról a részéről sokat beszéltünk az elmúlt két hónapban, amelyikben az intézet is gyerekek vannak, tehát a családból kiemelt gyerekek, amiben élnek. Erről elég sok borzasztó dolog derült ki. Ez megint rendszer szintű probléma, tehát nem arról van szó, hogy gonosz emberek valahogy éppen oda kerülnek, tehát nem véletlen ez az egész. Ennek az egésznek a hátterében például a családon belüli párkapcsolati erőszak ellátatlansága, országos szintű ellátatlansága húzódik meg. Az a gyerek, aki 8-10 éves korában bekerül az intézetbe, mert drogozik, lop, erőszakoskodik, mit tudom én, mit csinál, és akkor már tényleg kiemelik, és vagy vele szemben csináltak ilyet, tehát amikor már tényleg kiemelik, amögött egy erőszakos család van, amivel semmit nem csinált a rendszer. Éveken át. Vagy biztos emlékeznek, hányban volt az, talán 12-ben volt az a Sziget-Szentmiklósi gyermekbántalmazási ügy, amivel az ombudsman is foglalkozott, ahol volt vagy 7 gyerek, és akkor mit tudom, egy vagy kettőnél kiderült egy idő után, hogy nagyon nagy baj van, és akkor azokat kiemelték, és ott maradt a többi. És akkor azokkal tovább folyt a bántalmazás a családon belül, évente egyszer kiment a családsegítőszolgálat munkatársa, mindig más, mert közben ezek fluktuálódtak, és mindig megírta, hogy hát egy kicsit rendetlenség van, de apuka megígérte, hogy ki fognak takarítani. Hát igen, a gyerek azt mondta, hogy egyszer pofon ütötte ott az apuka, de apuka megígérte, hogy többet nem fogja, és így ez két különböző évben született családsegítői vélemény. Tehát, és közben megment a bántalmazás, az éheztetés, a szexuális erőszak, meg minden. Úgyhogy azt akarom ezzel mondani, hogy tulajdonképpen az, hogy a gyerek kiemelésére akkor kerül sor, amikor már teljesen tönkre van téve minden és mindenki, az rámutat arra, hogy a családon belüli párkapcsolati erőszaknak semmiféle szerepe nincsen abban, hogy járnak el az intézmények, vagy alig van valami szerepe.
Azzal kezdtük, hogy talán még friss adatok sincsenek, tehát lehet, hogy a döntéshozóknak az se áll pontosan a rendelkezésére, hogy ez a probléma mekkora, hol jelentkezik, milyen típusú családoknál, de ha mondjuk ez meg lenne, akkor onnantól minek kéne történnie ahhoz, hogy mondjuk ezt a több százezres számot, ami mondjuk arról szól, hogy éppen most kivel van olyan probléma, aki most kéne segíteni, ezt csökkenteni lehessen, és nyilván ezt úgy is kérdezhetem, hogyha engem, mint feleséged bántalmaz a férjem, van egy gyerekem, én fölhívok egy telefonszámot, egy rendőrséget, minek kéne akkor történnie, hogy nekem jobb legyen. Tudom, hogy két kérdés, de hasonló.
Ez az egyik, az egy olyan kérdés, én úgy értettem az első kérdést, hogy mi, hogyan kér az egész országot megreformálni, hogy más nem mondjak. A másikat meg úgy, hogy mi van most, tehát hogyha én fölhívom, vagy ön, vagy más fölhívja a rendőrséget, akkor mikor jó, viselkedik jól a rendőrség, ugye? Mert, ez a, mert van, hogy jól viselkedik. Bőven van. Tehát fölhívja, meghallgatja, értelmes kérdéseket tesz fel, esetleg megkérdezi, hogy most azonnal kimenjünk? Baj van? Nem? Be tud jönni? Oké. Okay. Mert akkor jöjjön be holnap, még oké, jöjjön be holnap 10 óra 4 percre. Szóval így, hogy akkor van időm. Ha nem, akkor azonnal kiküldök két járőrt, és rendet csinálok. Ha ki kell menni két járőrnek, és rendet kell csinálni, akkor az a helyes eljárás, ha azonnal szétválasztják a résztvevőket, külön úgy hallgatják meg őket, hogy ne is hallják egymást, ne legyen szemkontaktus, tehát a bántalmazónak a manipulatív viselkedése ne tudjon hatni a bántalmazottra, illetve ne tudjon reagálni arra, hogy ő mit mond, ugye, ez világos. Tehát szét kell választani, és nagyon a rendőrségnek megvannak ezek a módszerei, okosan ki kell őket kérdezni arról a helyzetről, hogy mi van, és körül kell nézni. Meg kell nézni, mi van-e paradicsomleves a falon, stb. Tehát, hogy a bántalmazás mindenféle jeleiről tájékozottnak kell a rendőrségnek lennie ahhoz, hogy felismerje, hogy itt nem rendetlenség van, hanem bántalmazás. Ezeket meg lehet tanulni, ez nem egy olyan nagyon zűrös dolog. Utána hát a távoltartást azonnal ki kell adni, a pasinak a kulcsait el kell kérni, kap egy végzést, és először 3 napra, és aztán ezt most már tudjuk, hogy hogy van. Itt jobban szeretném, hogyha Magyarországon a törvény nem maximum pár hetet, legjobb esetben bíróság által 2 hónapot írna elő egy olyan rendszerben, amelyben egy vállóperel se kezdődik 2 hónap alatt, még ha beadták, akkor se. Tehát, hogy nem, hogy egy büntető eljárás, az évek múlva se kezdődik el. Tehát, hogy itt ezek nincsenek egymással összhangban, hogy milyen segítséget kaphatnak az áldozatok, és milyen eljárás folyik egyébként az elkövetővel szembe, vagy egyáltalán a házasság és a kapcsolat felbontása ügyében. Ami az első kérdést illeti, hogy mi mindennek kéne lenni, akkor én most csak témákat, vagy ilyen szakterületeket sorolnék föl. Reformálni kéne az óvodapedagógiától kezdve az egyetemekig a mindenféle oktatást és képzést. A gyerekeknek azt kéne tudni megtanítani, a piciknek, hogy mi az, amit nem kell eltűrniük, és hova fordulhatnak segítségért, illetve, hogy milyen egy egyenlőségen alapuló kapcsolat. Mihez vannak jogai az embernek, bármilyen baráti kapcsolatban, testvér kapcsolatban, szülővel való kapcsolatban, és majd, ha kicsit nagyobb lesz, akkor a szerelmi kapcsolatban. Ezt óvodától kezdve persze a gyerek életkorának megfelelő témában és szinten és módszerrel újra és újra elő kéne venni, és az egyenlőségen alapuló, tiszteleten alapuló párkapcsolatnak a legalább olyan alaptémának kéne lenni a gyerekek életében, mint a kresznek, vagy a nem tudom én, helyes írásnak, vagy szóval mindig elő kell venni újra és újra, ez alap. A nagyobb gyerekeknél, tehát a középiskolásoknál már ez, illetve a felső tagozatosoknál a szexuális kapcsolatokra és a szexuális egészségre is ki kell terjednie, a fogamzásgátlástól kezdve az erőszak megelőzésen át. Tehát az, mi az, hogy erőszak például, meg mi az, hogy nem, nemetmondás, meg ilyenek. Tehát ezeknek mind szerepelniük kéne az oktatásban, és ugyanígy a felső oktatásban, hogy ezt hogy kell csinálni a gyerekekkel, ennek szerepelnie kéne a tanárképzésben, óvónőképzésben, stb. És ugyanígy szerepelni kéne ennek az ismeretanyagnak a szociális munkás, stb. Rendőr, stb. Képzésben. Tehát először is a köztudást kell nagyon megnövelni, és ehhez például a filmeket, kultúrát, mindenfélét hozzá lehetne rakni, tehát rengeteg feladat van, amit ezzel kapcsolatban el lehetne végezni, és javítani a köztudást erről az egészről. Egyébként azt gondolom, hogy az a közmondás, hogy fejétől bűzlik a hal, itt is igaz, tehát az embereknek, a lakosságnak a felfogása ezekről a kérdésekről nagyon függ attól, hogy milyen a kormányzatok felfogása. Most nem aktuál politizálok, hanem általában beszélek erről. A kedvenc példám az a Svédország esete, ahol a 90-es évek végén hozták be azt a törvényt, amelyik ma úgy hívják, hogy egyenlőségmodell, de akkor svéd modellnek hívtuk, amelyik a klienst bünteti a prostitúciós bűncselekmény kapcsán. Mondván, hogy ebben az ügyben a nő, a prostituált, a gyengébb fél, nem rajta kell számon kérni azt, ami ott történik. Az, aki oda megy vásárlóként, az az erősebb fél, annak az akarata határozza meg a helyzetet. És ennek alapján forradalmi törvényt hoztak Svédországban. Ezt megelőzte egy 10 éves vita. A 10 év elején ez egy úgynevezett progresszív ország volt, ahol ez a szexuális szabadság, szabadosság, amelynek a prostitúció is egy ilyen szabadság jelképe volt, az jellemezte az ország gondolkodását. 10 év vita, folyamatos közvéleménykutatások, behozták az új törvényt, és a következő években évről évre nőtt a törvény elfogadottsága a lakosság körében, és évről évre nőtt a prostitúció el nem fogadása a lakosság körében. Tehát, hogy egyszerűen lehet a gondolkodást módosítani, ez nem úgy van, hogy ilyen egy társadalom, és kész.
Hát, ha már politikai gondolkodás, ez, amiről most beszélünk, erre nyilvánvalóan jelenleg, most akkor én igenis aktuál politizálok, semmilyen szándék nincsen, annyira nincs, hogy még ki is tiltották azokat a civil szervezeteket, akik egyébként be tudtak menni az iskolákba, egyébként nagyon jó felvilágosítást tudtak adni. Hát ezt most tudjuk sajnos, ez így van, de volt olyan korszak, bármikor, amikor volt erre szándék, amikor elindult valamilyen fejlődés, vagy hát ezen a téren mindig ilyen elmaradottak voltunk, mint most?
Hát lehet, hogy egy kicsit jobb volt. Tehát néhány civil szervezetet korábban inkább beengedtek iskolákba. Inkább azt mondanám, hogy az iskolák szabadabban döntötték el, hogy mit csinálnak és mit nem. De az, hogy meg olyan is volt, hogy önkormányzatok támogatták a mi szervezeteinket, tehát az ilyen nőjogi vagy a nők helyzetével mélyebben foglalkozó szervezeteknek a munkáját, például voltak ilyen kerületi támogatások, ez az. De az, ami nyugaton van, hogy a civil szervezetnek a működését az önkormányzat biztosítja, és a pályázati projekteken, a pályázatokon csak a projektekre kell pályázni, és nem a könyvelőre. Tehát, hogy az, hogy telefonja legyen egy ilyen szervezetnek, az azért nem kell elhullni nyílt harcmezőn. Szóval, hogy ez egy, az, hogy ezek a civil szervezetek küszködnek, nem tudnak a munkatársaiknak fizetni, ez most rosszabb, mint volt, sokkal rosszabb. Tehát, de addig is a Norvég alap támogatta például a mi civil szervezeteinket, amit ugye az elmúlt években megszüntettek, ezt az együttműködést, de hát az sem a magyar állam volt. Nagyon régen volt civil alap program, és ahol néhány 100 000 forintra évi szinten lehetett pályázni. Nagyszerű, most már ez sincs. De hát igazából az, hogy a civil szervezetekben szakmai segítséget lásson, legalábbis a nőjogi civil szervezetekről ezt el tudom mondani, hogy ezekben civil szakmai segítséget lásson a kormányzat, erről szó sincs. És hát valamivel jobban figyelembe vették a mi munkánkat az előző kormányzatok, tehát a 2015-i kormányzatok, de ez inkább látszat szinten volt. Tehát udvarias volt a viszony, nem volt ilyen ellenséges, meghívtak ide-oda, de az, hogy ezeket a szakmai követelményeket integrálták volna, erről szó sincs. És ha akármit csináltak, nem a mi szaktudásunkat vették igénybe.
Miért nem? Ez lenne röviden a kérdés, de hogy nekem van egy olyan érzésem, és utalt már erre ön is, hogy mintha itt a problémának a társadalmi jellege lenne kevéssé felismerve.
Igen.
Tehát, hogy ez egy ilyen egyéni dolog, ráadásul ilyen magánügy, kínos, az emberek nem akarnak arról beszélni, hogy mi van a családon belül, a politika sem akar arról beszélni, mert arról akar beszélni, hogy milyen támogatást ad a választás előtt. Ezek kellemetlen dolgok, ahol nagyon lassan lehet nagyon szerény sikereket valószínűleg elérni, tehát a bántalmazott, kimenekített nőnek nem lesz jó utána sem, valószínűleg.
Igen.
És hogy egy ilyen helyzetben úgy értem azt, hogy a politika miért dönt úgy, hogy ezzel nem vagy, nem nagyon akar foglalkozni.
Ez nagyon, nagyon jó, hogy ezt megkérdezte, és nagyon köszönöm. Ez nagyon fontos. Tehát a 4 éves ciklus az nem használ a hosszú távú projekteknek. Semmelyiknek egyébként, tehát a környezetvédelem is vergődik. Semmilyen olyan projektnek, vagy olyan igénynek nem használ a 4 éves politikai ciklus, amelyiknek hosszabb az átfutása, sokkal hosszabb. Tehát ahol együtt kéne működni a következő kormányzattal, amelyik minket levált majd esetleg, vagy az előzőnek az eredményeit fent kell tartani, akit mi váltottunk le, hát ez nehéz ügy. Ez biztos, hogy ebben igaza van. És az is nagyon szomorú, hogy bennünket, tehát én voltam már szélsőjobboldali is, meg kommunista is, tehát mindig attól függően, hogy éppen ki volt hatalmon, tehát az, amit mi mondunk, az mindegyik politikai irányzat számára kínos, kellemetlen és fölösleges. Mit ugrálnak ezek itt? Hát tényleg ez, hogy ilyen pszichológia, meg nem tudom mi. Ez az egyik ok, ez biztos. A másik ok az az, hogy a nők elleni erőszak, vagy a nők elnyomás az, ezt már múltkor elmondtam egy másik műsorban, hogy ez alap. Tehát ez társadalmunk alapköve. Egy csomó szempontból, csomó mindennel alá lehetne ezt támasztani, de leginkább azzal jönnék, hogy ez a legrégebbi. Ez az első perctől kezdve, mióta a társadalom szabályozza a saját szaporodását, azóta fennáll, hogy a nőt kell szabályozni ahhoz, hogy a szaporodást szabályozni lehessen. De hát még millió más oka is van. És azt kell észrevennünk, hogy a nők férfiakkal való egyenlősége az egy luxus termék. Tehát ha van elég jó szág a társadalomban, akkor a nők jobb helyzetbe kerülnek, relatíve is. Akkor lehet nekik adni abból, ami nekünk van már, nekünk férfiaknak. Ha szűkebb esztendők jönnek, akkor kikopnak a nők a vezető pozíciókból, a nyilvánosságból, a művészeti díjakból, ez a kedvenc szám, azt mindenkinek ajánlom, hogy minden év március 15-e után számolja meg, hogy hány Kossuth díj, meg hány Széchenyi díj, és kiknek, miféléknek. Na jó, egy táncos nő azt kaphat, de azért egyébként nehéz dolga van. Tehát ezeket mindig ajánlom mindenki figyelmébe. Tehát amikor szűkebb a helyzet, kevesebb a jószág, akkor romlik a nők politikai, gazdasági, kulturális hatalma. És a családon belül is ez a helyzet, bár azt nem állítanám, hogy a gazdag családokban ne vernék a nőket, ezt nem állítom, sőt. Tehát az nem igaz, hogy a nők elleni erőszak az egy szegény probléma lenne. Erről szó sincs. Minden társadalmi rétegben egyaránt előfordul, csak legfeljebb a módszerek mások.
És ha már arról beszélünk, hogy milyen típusú családokban fordul ez elő, volt itt szó narcisztikus személyiségzavarról, és hát erre a típusra jellemző az, hogy azért nagyon megnyerő tud lenni, és amúgy is most arról beszélünk, hogy a férfiaknak jobb az érdekérvényesítő képessége, amúgy is, és akkor van egy ilyen személyiség, amelyik előadja, hogy jó, majd legközelebb nem pofozom meg a gyereket, illetve hát tudjuk, hogy milyen szinten tudnak manipulálni. Ez mennyire jelentkezik a rendszerben? Azért hallunk olyan történeteket, hogy a bántalmazónak ítélnek gyereket teljesen érthetetlen módon. Viszont. A kényszerláthatás intézménye az is egy ilyen dolog. Mennyire jellemző ez?
Hogy... Nagyon jellemző. Most én a személyiségzavarokat, én nagyon nem szeretem azt, hogy személyiségzavarral magyarázzák ezt a jelenséget. Persze vannak személyiségzavaros emberek, és azok is lehetnek bántalmazók, és a nem személyiségzavaros emberek is lehetnek, és áldozatok is lehetnek mindketten. Tehát nem, ezt nem szeretem, ez félrevisz, ez a személyiségzavarra való hivatkozás. És hát sajnos nagyon hátrányos lehet a nőknek, akik mennek a bíróhoz, és kérik, hogy vizsgáltassa meg a bántalmazójukat, mert személyiségzavaros, és nem fog kijönni a pszichológiai vizsgálatból, hogy személyiségzavaros, és akkor ő koppan, aki ilyen hülyeséget beszélt, esetleg hamisan vádaskodott. Tehát nagyon sokszor ítélik a gyereket, egyáltalán érdemes észrevenni, hogy az utóbbi időben sokkal inkább jelentkeznek a férfiak azzal, hogy kérik a gyereket, vagy a gyerekeket. Ez az én fiatal koromban fehér holló volt, az olyan férfi, aki válláskor magánál akarta tartani a gyerekeket. Egyrészt nyilván egyrészt ez egy jó hír, tehát nyilván azt is jelenti, hogy a férfiak involváltabbak a családban, jobban közel vannak a gyerekekhez, stb. Másrészt rossz hír. Mióta a családpolitika anyagi javakat köt a gyerek számhoz, a gyerek létezéséhez, és nem is csekély anyagi javakat, nem holmi pár ezer forintos családi pótlékot, hanem komolyabb hiteleket, meg vissza nem fizetendő támogatásokat, azóta érdemes gyerekkel bírni, érdemesebb. Tudunk ilyenről is, hogy ez a gyermekek megszerzésének a célja.
Elválni viszont nem érdemes.
A nőnek, aki belerakta, aki adóstárs, és ugyanúgy fizetnie kell esetleg. De nyilván egy idő után ez megoldódik, de ismerek olyan esetet, amikor a nő elköltözött, elmenekült hazulról, csok volt a házon, ő vett ki albérletet, a férfi a saját külöllakását az anyja nevére íratta, ő maradt a közösen megvett házban, és a nő fizette a részleteket egy ideig. Szóval, hogy ilyeneket én tudok. De tehát, hogy a gazdasági erőszak, erről beszélek, aminek egyébként más formái is vannak, például a saját pénztől való elzárás, meg ilyesmi, közös számla, ilyenek. Tehát ennek a jelentősége az utóbbi időben megnőtt azóta, hogy a nők már sokan keresnek, sokan nem rosszul keresnek, van valami vagyonuk. Tehát a, mit tudom, 30-40-50 évvel ezelőtti társadalomhoz képest egyszerűen megnőtt az értéke azoknak a dolgoknak, amik a család rendelkezésére állnak, és emiatt is, nem állítom, hogy nem a szeretet miatt, de azért emiatt is nehezebb dolga lett a nőknek.
Nekem az a munkám, hogy rettenetesen tájékozott legyek minden létező társadalmi kérdésben, de mióta a mostani barátnőmmel vagyok együtt, akit nagyon érdekel a patriarhátus, feminizmus, meg ezek a típusú kérdések, sokkal többet tudok, ezerszer többet tudok arról, hogy mondjuk, hogy van egy nő csak a villamoson, amikor nézik. És azért mondom ezt, mert hogy rettenetesen sokat gondolkodok azon, hogy mennyi mindent kéne csak egyszerűen így megbeszélnünk egymással, hogy egyébként, amikor én ezt csináltam, te hogy érezted magad? Egyébként veled ez már megtörtént? Egyébként neked milyen nemet mondani egy olyan helyzetben, amikor én ott vagyok, és látod, hogy kétszer akkora vagyok, mint te. És hát nyilván az, amikor már esetleg arról is tudunk beszélni, hogy mi történt velünk a családban, és hogy én ezen hogy tudok segíteni, ha tudok, vagy akarod, hogy ehogy segítsek, akkor az meg már nyilván még előrébb vinne minket, és én nem nagyon hiszem, hogy ez a párbeszéd, ez a szorványoson kívül, ez úgy létezne.
Na hát ez teljesen igaza van, és egyetértek ebbe, ez egy olyan kulturális eleme egy társadalomnak, amit például a közoktatásban lehetne fejleszteni. Tehát simán lehetne, mondom, nem csak a verselemzést lehet tanítani, vagy azt, hogy melyik a határozó szó és melyik a névelő, hanem azt is lehetne tanítani a gyerekeknek, hogy hogyan beszélünk meg valamit. Például, hogyan fejezünk ki egy érzést, vagy egy érzelmet, vagy egy élményt. És azt hogyan fogadjuk. Például, hogy azonnal lesöpörjük azzal, mindennapi tapasztalatunk, ó, nekem is volt már ilyen, vagyis nem érdekes. Vagy pedig meghallgatjuk.
3 percünk maradt, úgyhogy egy összefoglaló kérdés. Arról beszélünk majdnem egy órája, hogy alapvető pillérei hiányoznak a rendszernek, hogy nulla politikai akarat van, sőt a civil szervezetekkel való kommunikációs hiány miatt még annyi előrelépés sincs, mint volt akár 1-2 éve. Hova vezet ez? Haladunk valamiféle katasztrófa felé, vagy azért valahogy fönnmarad ez a rendszer, ami van?
Hát a katasztrófa van, tehát benne vagyunk. Inkább relatíven nő a szakadék a magyar ellátás és a mondjuk a más fejlett, mert mi is fejlett ország vagyunk, tehát más fejlett országokban folyó ellátás között. Például, amikor külföldön élő ügyfeleink segítséget kérnek, akkor azt szoktuk javasolni, mármint Európában, hogy inkább az ottani hatóságokhoz forduljanak, ott jobban fognak elbánni velük. Tehát ezt lehet fejleszteni. Én mindenkinek azt javasolnám, hogy vegye tudomásul, hogy ha nekiállunk nagyon nagy munkával fejleszteni az összes már eddig felsorolt rendszerünket, tehát oktatástól a büntetőeljárásban résztvevőkig, akkor ne várjunk azonnali hatást. De már maga a fejlesztés elhatározása meg fog indítani egy olyan párbeszédet, olyan média jelenségeket, amelyek kinyitják az emberek gondolkodását e felé, rengeteg információt fognak közölni, segítenek az ellátóknak, azoknak is, akik nincsenek kiképezve, mert azoknak is növelik a tudatosságát. Tehát ez azonnal fog hozni valamilyen hatást, érdemes elindulni vele, és érdemes rajta sokat vitatkozni, és én még ráadásul azon a véleményen is vagyok, hogy sokféle különböző ellátás jó lehet. Tehát nem biztos, hogy pont nekem van egy koncepcióm, hogy hogy kéne az ellátást megszervezni, de nem biztos, hogy ez az egyetlen lehetőség. Millió más megoldás van, millióféle áldozat és elkövető van, akik más és más segítségre szorulnak, vagy amit szívesen elfogadnak. Tehát, hogy lehetne mit csinálni, ehhez sok pénz kell egyébként, de azért nem annyi, hogy ne lehetne elindulni belőle.
De talán az első az lenne, hogy nem 8 évvel ezelőtti adatokat tud hozni.
De az a másik az, hogy minden személyre vonatkozó adatot gyűjteni, nem szerint, kor szerint és más fontos társadalmi jellemzők szerint bontva, elemezve, tárolni kell, és ingyen hozzáférhetővé tenni a KSH honlapján. Tehát nem már pénzért kelljen legyűjteni az adatokat onnan.
Hát köszönjük szépen Bethlen Anna közgazdásznak, nőjogi szakértőnek, a patent korábbi munkatársának, hogy itt volt velünk.
Én nagyon köszönöm a meghívást.
És ezzel a műsor véget ért, elkészítésében segítségünkre volt Zsidai Péter, Balogh Kármen és Lantai Miklós. Köszönjük szépen természetesen a sok-sok támogatást, amit az elmúlt hetekben küldtek nekünk. A gyűjtést folytatjuk csekkért, telefonálhatnak, információkat pedig a klubradio.hu-n találnak. Elköszönnek a műsorvezetők.
Heskovics Eszter.
És Selmeci János, minden jót.
Reggeli gyors, ne maradjon le semmiről.